Pogánytól tanulunk imádkozni, a kafarnaumi százados. Hallgassuk meg a jól ismert történetet Szent Lukács könyvéből. Jézus bement Kafarnaumba. Ott betegen feküdt egy századosnak egyik kedvelt szolgája, és már halálán volt. Amikor a százados hallott Jézusról, azzal a kéréssel küldte hozzá a zsidók véneit, hogy jöjjön el, és mentse meg szolgáját. Azok elmentek Jézushoz, és nagyon kérlelték. Megérdemli, hogy megted neki, mert szereti népünket, és a zsinagógát is ő építette. Jézus elment velük. Mikor már nem voltak messze a háztól, a százados eléje küldte barátait ezzel az üzenettel. Uram, ne fáradj! Nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, ezért nem is tartottam magamat érdemesnek arra, hogy hozzád menjek. Szólj csak egy szót, és meggyógyul szolgám. Jó magam, bár alárendelt ember vagyok, mégis ha azt mondom a hozzám beosztott katonának, menj, elmegy, és a másiknak jöjj, hozzám jön, és a szolgámnak tedd ezt, megteszi. Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott. Megfordult, és így szólt a kísérő néphez. Mondom nektek, nem találtam ekkora hitet Izraelben. A követek hazaérve, egészségben találták a szolgát. Római is, százados is. Elég sok baj Jézus honfitársai szemében. Mégis szeretik. Nagyon meglepő történet. A rigorózus vallásosság képviselői szigorúan távol tartották magukat a pogányoktól. A velük való bárminő érintkezés, még házuk küszöbének átlépése is ugyanolyan tisztátalanságot hozott létre, mint a tiltott ételek fogyasztása, a sírok érintése. Pilátus házában se léptek be a főpapok, nehogy alkalmatlanná tegyék magukat a bárány elfogyasztására, olvassuk ezt a János Passióban. És most rendkívüli dolog történik. Ők maguk, a farizeusok kérik Jézust, hogy hallgassa meg a századost. Azt az embert, aki nem csak pogány volt, hanem az elnyomó hatalom jelképe képviselője, százados, római százados. Meg is indokolják különös kérésüket, szereti népünket, és a zsinagógát is ő építette. Az akkori szóhasználat szerint valószínűleg istenfélő lehetett ez a százados, csak feltételezzük, istenfélő, aki elismerte az egyisten létét, de nem vette fel a zsidó vallást és szokásrendet. Egy átmenet volt a pogány és a teljes jogú zsidó között. Annyira fontos volt ez, hogy a jeruzsálemi templomban tulajdonképpen ők imádkoztak a pogányok udvarában. Ezért létesült a pogányok udvara, és valószínűleg itt zajlott a kufárok kiűzése is. Egy másik csoportot a prozeliták alkottak, azok a pogányok, akik hosszas lebeszélés és procedúra után teljes joggal zsidó vallásúak lettek. Pünköskor találkozunk ezekkel a kifejezésekkel. A római százados nem csak istenfélő volt, hanem bőségesen adakozott is a vallás céljaira, ő építette a kafarnaumi zsinagógát. A ma is látható romokról nem tudjuk, hogy tőle származik-e. Az, hogy szereti népünket, azt jelenti, hogy központi incidensek kivételében nem voltak vallási okok miatt villongások, és a zsidók között a római, a zsidók és a rómaiak között a mindennapi életben. Ezért hát a nép vénei méltónak találták őt arra, hogy Jézus elé járuljon. De itt még egy érdekesség van, hogy arra is figyeljünk fel, hogy a vallás őrei is Jézus iránti bizalmat tápláltak szívükben, akik bizalmatlanok és ellenségesek voltak máskülönben. Ők ajánlották a századost az Úr figyelmébe, tehát kölcsönös, különleges dolgokat figyelhetünk meg a történetben. A történet tehát kétszeresen is felülmúlja a megszokottat. A szolga iránti szeretet, mélységes aggodalom nagyon ritka volt az ókori népeknél. Nem tudjuk, hogy rabszolgáról, vagy valami kiemelt, szabad alkalmazottról van szó, vagy rabszolgáról, aki a többieknek talán a vezetője, szellemi vezetője volt. Mégis mindenképpen meglepő, hogy szereti, és betegsége, szenvedése fájdalommal tölti el a századost. Akkor elhatározás van benne, hogy a számára még ismeretlen názáretinek üzenetet küld. A közbenjárók a már ismertetett szokatlan buzgósággal Jézus elé viszik a kérést, és az Úr elindul a százados házába. És ekkor ér minket a második meglepetés. A római katona nem csak aggódó szeretettel szeretne szolgájáról gondoskodni, saját magára is gondol. Talán még mindig érzi az istenhívők pogányokra rásütött bélyegét, de talán valódi bűnök is nyomasztják. Érzi a távolságot, a végtelen szeretet és az emberi esendőség között. És ahogy Jézus egyre közeledik hozzá, úgy érzi önmagát egyre méltatlanabbnak a találkozásra. Ekkor mondja örökre híressé vált szavait: Uram, ne fáradj, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, ezért nem is tartottam magam érdemesnek arra, hogy hozzád menjek. Szólj csak egy szót, és meggyógyul szolgám. Azután még a katonai alárendeltség nyelvén mondja el azt, amiben ő is hisz, hogy Jézusnak van hatalma a gyógyításra, akár még a távolból is. Ezeket az érdekes részeket itt mondja, hogy azt mondom, menj, elmegy, jöjj, hozzám jön. Tehát ezeken a katonai nyelven és fogalmakkal mondja el, hogy hát hiszen akkor Jézus is megteheti a távolból. A megszokottat másodízben is felülmúlja, mert végtelen bizalommal van Jézus iránt, akit nem is ismer, nem is látott. Olyan képességeket és erőt tulajdonít neki, ami több, mint a segítő és gyógyító próféta lehetősége. Szereti a szolgáját, és ismeretlenül szereti Jézust. Most zenével elmélkedjünk egy kicsit. A válasz is nagy meglepetés. Jézus nem is üzen semmit a rómainak. Máténál üzen, érdemes ezt is felolvasni, illetve meghallgatni, külön ezt is bemutatnám egy kicsit. Tehát azt mondja, hogy a századoshoz is szól Jézus, menj, legyen úgy, amint hitted, de Lukácsnál nem mond neki semmit. A körülállókhoz fordul, és elmondja a már többször hallott tényt, Izraelben nem talált ekkora hitet. Máténál még részletesebben mondja el ezt, ezt is ismerjük, hogy Isten nagy szeretet lakomájának elbeszélésekor sokan jönnek majd erre az örömteli együttlétre a föld minden tájáról, napkelettől napnyugatig, hogy letelepedjenek Ábrahámmal, Izsákkal, Isten országának nagy asztalánál, de a közelállók azonban kínrekednek. Ezután a követek hazatértek. A szolga már meggyógyult. Jézus nem látta őt, nem érintette, nem szólt hozzá. Ugye figyeljünk csak fel, milyen érdekes párhuzam, hogy akár csak a kánoáni asszony kislánya, vele sem találkozott Jézus, csak az édesanyának a hitére, és egy nagyon kedves kis feleselő hitére, aztán meggyógyította, mire az édesanyja hazaért, ő gyógyultan találta. A közös kérés tehát, a százados hite és a végtelen szeretet íme egymásra talált. Most pedig pogánytól tanulunk, ahogy a címben is ígértem, hogy pogánytól tanulunk imádkozni. Többször mondtam már kedves hallgatóimnak, de a közösségem engem hallgató híveknek is, hogy milyen jó lenne, hogyha pici kis rövid kis mondatkákat a Szentírásból imádkoznánk, a terjengőség helyett, milyen szép lenne. Most itt is egy ilyet látunk. Írásban a pogány szót idézőjelbe tettem, hiszen ez a kifejezés a mai vallási köznyelven bántó, lenéző, sértő. Abban az időben nem azt jelentette pontosan a pogány, mint ma. Az eredeti szó, az eredeti héber szónak tulajdonképpen a jelentés az, hogy nemzetek, nemzetből, más nemzetekből való. A bizonyos goly szó ma nagyon negatívul hangzik, de annak idején azt jelentette, hogy a minden más, ami nem zsidó. Valójában Jézus mindig végtelen szeretettel nézte azokat, akik nem voltak képzett hívők, talán botladoztak az élet ösvényein, nem ismerték a hittételeket, a szabályokat. Le is nézték őket a jó hívők, ugyancsak lenézték. De a mai eset ebben kivétel, mert az úgynevezett jó hívők ajánlják a századost Jézusnak, és Jézust is a századosnak, ez is benne van, kicsit rejtetten a szövegben, de ez egy ilyen kettős csoda, hogy a századost is felkarolják, de magát Jézust is, azok, akik egyébként lenézték a pogányokat, és Jézust is. Ugye milyen érdekes, hogy ott is megmozdul valami, tehát nem szabad egyértelműen kategóriákat felállítva végérvényesen ítélkezni. Mondjuk csak Nikodémus hatalmas lelki fejlődésére, vagy Arimátéai Józsefre. De legtöbbször azonban mégis ezeket a járatlan embereket a jóhívők lenézték, mint ahogy mai napság is így van sokszor, valljuk be őszintén. De akkor az élet nagy pillanataiban, választásaiban mégis biztos kézzel kezelték a legszentebb dolgokat. Tehát itt azok is, akik benne voltak, de azok is a nagy pillanatokban, akik látszólag távol voltak, mégis biztos kézzel kezelték a legszentebb dolgokat, Isten felismerését, a bűnbánatot, a gyermeki hitet és az imádságot. Ez nem csak bibliai időben, ez mindig időtálló, figyeljünk csak fel erre, úgynevezett gyakorló keresztények, hogy ugye sokszor előlép az irgalmas szamaritánus, és ő választja a jó részt. Nagyon érdekes. És megjelenik előttünk egy egész szép gyülekezet tagjai. Irgalmas szamaritánus, bűnös asszonyok, névvel, név nélkül, a kánaáni édesanyja, akit az előbb említettem, a szamaritánus asszony Szent János könyvéből, Zakeus, Lévi, itt Máté evangélista néven ismerünk, a templomban eléggé hátul csendben imádkozó vámos, ez a mostani római katona, és a kereszten imádkozó lator, de vannak még többen is. Mi most tanulunk tőlük? A kincs, amit ellesünk az életükből, ajándék. Az atya ajándéka minden gyermeke számára. Ott van a szívek mélyén, tisztán, sokszor számunkra rejtetten, de Isten előtt nem. Ne olcsuk ki a lelket, mi benfentesek. A liturgia is tanult ebből, és tanít. Milyen szép, hogy nem is tényleg nem vagyok liturgia történész, nem tudom megállapítani, hogy mióta, de sok-sok-sok esztendők, évszázadok óta a szentáldozásra indulás pillanatában így imádkozunk. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. És nem tudom, hogy bulgár ortodox testvérünk, aki már régebben telefonált, vajon hallja ezt, de minden keleti és ortodox testvérünknek, meg keleti liturgiába követő testvérünknek mondom, hogy milyen szép, mit imádkozunk akkor a szentáldozás előtt a keleti liturgiában? Emlékezzél meg rólam, Uram, ha országodba érkezel. Szentáldozás előtt két úgynevezett pogány ember imája, Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, és emlékezzél meg rólam, Uram, ha országodba érkezel.
Evezz a mélyre. Bibliai elemző műsor hangzott el Molnár Béla atyával.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
Mária Rádió.
Az imaórák liturgiája. Kompletórium következik.
A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.